ellenőrzést a Schengeni övezetben. A közel-keleti konfliktus esetleges súlyosbodása miatt az Egyesült Államok arra figyelmeztette a térségben tartózkodó amerikai állampolgárokat, hogy készüljenek fel a régió elhagyására. Az ammáni, a jeruzsálemi és a bagdadi amerikai nagykövetség is azt tanácsolja az ott tartózkodóknak, hogy tájékozódjanak a légijáratokról és kövessék a helyi biztonsági hatóságok utasításait. Tovább fokozódik a hőség, ma legfeljebb az északnyugati határ mentén, holnap az északi és a dunántúli középhegységben alakulhat ki néhol záporzivatar. Többfelé megélénkül, északon megerősödik a szél. Hajnalban 17-22, holnap napközben 34-40 fok valószínű. Hírekkel legközelebb 19 órakor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban.
A most hallható archívumi hanganyagot restaurált változatban sugározzuk. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
Oldás és kötés. Jancsó Miklós életút interjú. A riporter Báron György.
Hány könyv jelent meg rólad magyarul?
Fogalmam sincs, nem tudok képzelni. Van neki egy anekdótám, ez egy amerikai Cambridge-i történet. Azzal a producerrel, aki a Kék Duna keringőt produkálta, az egy haver, egy jó. Olaszországba élt a fickó, és pénze van, és eldöntötte, hogy ő támogatta egy ilyen filmet. Ültünk egy kis diák kávéházba is, és kiszolgált egy gyerek, szóval a diák kávéházás, diákok szolgálnak ki, hát ez a mellékkereset. Kiszolgált, megnézzen, azt mondja, maga Jancsó. Igen. Éreztem, hogy akcentussal beszél, maga hol való? Azt mondja, hát én Tel Avivből jöttem, és ott én magát tanultam. Erre azt mondta a producerem, aki különben egy nagy intellektuál család, és önmag is intellektuál, azt mondta, te nem az a filmrendező, akit tanulnak, hanem akit néznek.
Ez biztos így van, de több filmrendező van, akit néznek, mint akit tanulnak. Ahogy arról esik szó, hogy hány könyv jelent meg rólad, el fogod terelni a beszélgetést. 5 darab könyvig eljutottam, és akkor még nem számoltam azokat a magyar nyelvű könyveket, amit egyes filmjeidről írtak. Ezekben a könyvekben elég részletesen beszélsz a gyerekkorodról, a gyökereidről, a származásodról, tehát arról, hogy egy ilyen nagyon sok nemzetiségű kultúrából, aurából származik a családod, ugye anyai ágon román, apai ágon magyar, és valahonnan a fogarasi havasokból indultak el.
Ez így igaz, persze, hát valószínűleg ilyen az ország is. Ugye én mindig erre azt szoktam mondani, hát amit az Adi is, hogy jó, hát ilyenek vagyunk. Valahogy így jött össze. Valószínűleg minden nép ilyen, de hát különösen itt ezen a húzatos területen, Kárpátok húzatos területen innen a népek ilyenek. A magyarok meg pláne, gondolom, ugye ilyen vezető politikai nép volt, ehhez persze csatlakoztak. Gondolom, jó volt csatlakozni magyar urakhoz, hogy ne legyen az ember oláparaszt, vagy ilyen olánemes, akit segbe rúgdalnak. Persze jó volt csatlakozni hozzá, gondolom én. Tehát azért is csatlakozhattak a történelem folyamán. De ilyenekként vagyunk összetéve, ilyen sok nemzetiségként. Csak én azt szoktam mondani, akkor ugye az Adi mondta azt, hogy a svábokból jött magyaroknak én nem vagyok magyar. Szóval amikor elkezdik ezt a magyarkot, nagyon sokan, és most újra divat lett. Elkezdik ezt a magyarkodást, hogy, és akkor, hát engem miután a nézeteim elég ismertek, engem mindig kiszoktak rekeszteni. Jó, persze, hát a anyám olá volt. Én lehetem a román is természetesen, hogyha anyám nem magyarokat választja. Miután egy csomó unokatestvérem az román lett, mert hát ott maradtak. Mindenféle volt, tehát ott köztük szász is, még örmény is volt.
Te már Magyarországon születtél.
Én Magyarországon születtem. Apám jött el Erdélyből, ők 10 voltak apám, még anyám még 12-en, és az egész nagy családból csak az apám jött Magyarországra, mert hát ez politikai, vagy nem tudom milyen okokból.
Ez hányban történt a születésed előtt?
2-szer jöttek, egyszer 16-ban jöttek el,
Tehát a háború alatt.
Akkor léptek ki a románok, és akkor a németekkel átálltak a Antanthoz, akkor a román hadsereg bement Erdélybe. Akkor apám még elmenekültek, és aztán végül 18-ba. 18-ba, én 21-be születtem, a vagomba állítólag, de nem.
És vissza-vissza jártatok aztán
anyám, ugye nekem két testvérem voltak, idősebbek voltak, volt egy bátyám, meg egy nővérem, és mi hárman visszajártunk, már majdnem minden nyáron Erdélybe voltunk. Apám egyszer volt csak, de aztán nem ment vissza.
Most gyerekkorodban, te ott is születtél, Székesfehérvárot élt.
Éltünk, de nem ott születtem, én Vácon, szóval vagomban voltak, és Vácon születtem, de hát ilyen átmeneti állapotban. Fehérváron jártam iskolába, ciszterekhez jártam, nagyon liberális iskola volt. Ma nézem ezt az én egykori egyházamat, ez rettentő kemény, konzervatív ma. Akkor nem csak ilyenek voltak.
Közöttük. Vallásosak voltak a szüleid?
Nem. Anyám az görögkatolikus volt, apám az áttért a római katolikusnak, apám eredetileg unitárius volt, illetőleg ők szombatosok volt. Nagyanyám az szombatos volt.
És hogy lett ebből tisztelt itt a iskola?
Abban az időben, ha katolikus, bármilyen katolikus, tehát örmény, görög vagy római katolikus volt a családban, akkor az volt az erős vallás. Így lettünk mi római katolikusok. És így kerültünk Ciszter gimnáziumba. Jópofa gimnázium volt, mert osztályfőnököm, aki fehérvári volt, annak 49-ben a nagybátyja kivégezték az osztrákok. Ennek következtében ez borzalmas utálta a németeket, osztrákokat, úgyhogy mi tulajdonképpen meg voltunk védve egy kicsit attól a német befolyástól, ami 30-as években aztán nagyon erős volt már Magyarországon.
És könnyen beilleszkedt de a család Székesfehérvárot? Nem éreztették veletek?
Nem tudom megmondani neked ezt. Hát én kicsi voltam, nem tudom megmondani, hogy végülis, hogy volt ez, hogy mennyire. Nem, szóval ezekben a városokban biztos nehéz beilleszkedni, akkoriban nehéz ott beilleszkedni, egy kívülről jöttnek, nem tudom megmondani neked. Közgazdász volt, nem tudom, városnál volt, meg mindenféle ezeket csinál.
Volt mozi Székesfehérvárot?
Hogyne, jó mozik voltak. Egyik mozi a Gábor Miklóséké volt, a színész Gábor Miklóséké. Édesapjának volt. Egy nagyon elegáns fürdője volt, az Árpád fürdő volt az övék, és ott volt egy nagyon szép mozi is.
Emlékszel filmekre, amiket gyerekkorodban láttál?
Hát néhányra emlékszem. Persze emlékszem néma filmekre. Tomix volt a...
Veszternhős.
Veszternhős volt, igen. Meg hát emlékszem, hogy a fehérképű amerikaira.
Master Keaton?
Persze.
És milyen légköre volt ennek a gimnáziumnak? Mondtad, hogy liberális légkör volt. Hát, voltak olyan tanárok, akiket ott szerettél, akik...
A osztályfőnök az, ugye, azt nagyon szerettük. Medárd volt a papi neve, nagy Petőfi hívő volt. Meg. Hát jó, meg a magyar irodalmár volt különben. Meg én tanár is volt, és hát énekelgettünk is. Rengeteg Kossuth nótát tanultam tőle.
Azt mondják, hogy iskolai ünnepségeken még énekelgettél, fölléptél.
Verset mondtam. Nem, azért nem volt a jó hangom, de kórusban igen. Hát meg cserkészek voltunk. A 30-as években ezek között a cserkészek között volt az a szervet, amelyik népies volt, és nem, mint például csak népdalt énekeltünk, tehát nem énekeltük ezeket a ugye, magyar nótákat, a gentil dalokat.
A cserkész mozgalom vitt téged aztán a néptánt és a muhara jelenérék
irányába. Igen. Regős mozgalom volt, ezek a néphagyomány örökítők, gyűjtők és őrzők, ezek voltak.
Mikor kerültél föl Pestre? Mikor hagytad ott Fehérvárt?
Amikor Kolozsvár visszakerültél, ott végeztem az egyetemet. És aztán ugye...
Hát a bécsi döntés után.
Bécsi döntés után került, Kolozsvárt végeztem az egyetemet. Doktor Juris vagyok én. Én lehetnék milliómas és ügyvéd is lehetnék. Csak nem gyakoroltam nagy. Hát voltam bojtár is.
Miért mentél jogi egyetemre?
Mert nem tudtam, mi akarok lenni. Igazából színházi rendező akartam lenni, de az nem volt ilyen szak, nem volt akkoriban. Pesten talán volt iskola.
Hogy jutott ezek, hogy színházi rendező akarsz lenni? Láttál színházakat Fehérváron?
Nem tudom miért. Igen. Hát, vagy mai gyerekek azt mondják, most én filmes. Hát jó, manapság divat is filmesnek lenni, de valaki eldönti valaki, hogy ez lesz. Nem tudom miért. Persze, gondolom. Igen, csináltam, szóval mindegy hülye kisgyerek, csináltunk ilyen gyerekszínházakat, én írtam.
És ez a család kívánsága volt, hogy egy komoly egyetemen tanulj egy komoly tudományt?
Nem. Hát el szoktam mesélni azt a anekdótát, hogy mi az, hogy nevelés. 18 éves voltam, és akkor elegánsan földöztem reggelt. Akkoriban az elegáns öltözet az a úgynevezett betlenke volt, hogy a fekete zakot és a csíkos nadrágot hordtunk, mert betlenistának ez volt a viselete, mert a londoni politikusok meg a gazdasági emberek ilyenbe jártak.
és a Betlen ezt utánozta, és ez volt a Betlenke. És ez volt nekünk a ünnepi viselet, ebbe öltöztem fel, és apám azt mondja, de elegáns, hogy mi van? Szóval mondom, érettségizem. Te már érettségizel.
Valakinek egyszer elmesült, hogy hát micsoda család az ilyen. Hát mondom, mert a nevelés az nem egyszerűen úgy van, hogy azt mondják, hogy ez szabad, ez nem szabad, mert a nevelés az példa is, hogy nagyon bölcsen fejezzem ki magam. Szóval az ember példát is követ, vagy inkább példát követ, semmint arra figyel, hogy mit tiltanak neki, meg mit engedélyeznek.
Hányban diplomáztál?
Nem semmi. 1944. március 18-án kaptam. Tudod, másnap mi volt?
Másnap szállták meg Magyarországot a németek.
Igen. Szóval nem semmi nap.
És mikor mentél vissza Magyarországra, a románok kiugrása után?
Hát az történt, hogy a bátyám meg a nővérem az Fehérváron maradt. A nővéremnek a férje az repülőtiszt volt, és ők Fehérváron maradtak. És mikor ugye behívtak engem katonának, én eljöttem Kolozsváról. És elment a nővéremékhez. Hát akkor már az oroszok itt voltak, és a laktájában lakott Fehérvár, és kibombáztak őket, és egy faluba mentek ki a bombázás után. 44 nyara volt ez. És ott a faluba följelentettek engem, hát ugye 21 néhány éves voltam, hogy nem vagyok katona. Erre a csendőrök bevittek, és beanultattak Móra katonának. A jellemző egyébként is Magyarország. Egy őrmester tagot intézte az adminisztráció ügyeket, az én lefizettem, nem tudom, 400 pengőt adtam, aki még nagy pénz volt. 400 pengőt, és adott egy leszerelési jegyet nekem.
Hogy nyugtát nem adott.
Azt nem adott. De azt adott egy leszeres jegyet, azon eljöttem, de újra elkaptak, és akkor a sógorom, aki vezérkarnál dolgozott, és a magához vett, és beöltöztetett katona, nem voltam katona. Én be voltam öltözve, a sógorom nem szerette a németeket, és akkor megvártuk az oroszokat. Ő, meg én, meg több ilyen. És hát az oroszok elfogtak. Úgyhogy nem voltam katona, csak be voltam öltözve, hogy megúszom azt, hogy frontra küldjenek. És így kerültem orosz fogságba. Jó helyen voltam, Leningrádban volt. Hát nem sokáig, pár hónapot. 45 elején vittek el, és akkor jöttem, mikor az első választásod, első szabad választásod Magyarországon.
No, akkor most ott állsz valamikor Budapesten.
Ne, igen, Budapesten 45.
Egy jogi doktorátussal, és frissen szabadulva a doroszali fogságból.
Jó, de hát ugye nekem a Móra jelenér már régen barátom volt, és akkor az elemérek akkor már hivatalosan megcsinálták az együttesüket. Népi ének és táncegyüttesnek hívták őket.
Pesten úgy döntöttél, hogy nem egy ügyvédi iroda felé veszed az irányt, hanem a Muharai
ott mész. Hát oda hívott az elemér, hogy kaptam fizetést, és ott dolgoztam. Fölvett, mint titkárt, és akkor...
Tehát a Muharai Elemér titkára voltál.
Hát az együttes titkár.
De te táncoltál is hivatásosan.
Hát nem, igen, de hát nem igazán, csak nem igazán. Szóval nem léptem fel az együttesbe.
Milyen volt akkor Pesten az élet? Te hogy élted
hát furcsa,
meg ezt a Muharaiékkal?
Furcsa volt, hát először is, ez most álláspont, hogy az ember ilyet mond, hogy én effektív felszabadulásnak tartottam, annak ellenére, hogy borzalom volt, szóval a háború az, senkinek nem kívánom, hogy háborúba kerüljön bele, az borzalom. Több okból, hát részint, ami történt a nyilasok, a zsidókkal szemben, ilyen tényleg csak a mesében van, meg a Bibliában. Valószínűleg abból a szempontból is, hogy azt sem mondható el, hogy milyen volt a Horthy rendszer. Nem mondható el, nem tudom, elmondható, csak nem érzed annak, mi az a súlya, amikor még nem vagy azonos ember egy másikkal. A paraszt vagy a szolga, az leírhatatlan a viszony. Nem tudod leírni. És már eljátszani sem tudod, mert már nem tudod eljátszani, mert ilyen viszont talán sehol a világon nincs már.
Pontosan rögzíted jó néhány filmedben.
Hát néha
a csendés kiáltástól kezdve a magyar abszurdiaig elég sok helyen
előbb. De mégsem persze. De effektíve azt nem tudod megmondani. Az érzés nem tudod elmondani, ez micsoda. Megcsináltad filmen, csak nem érzed mögötte. Nem fogod érezni mögötte ezt a világot.
Hol laktál akkor Pesten?
Sok helyen laktam, albérletekben laktam itt-ott.
Igen, te egy híres albérlő voltál már, már ismert rendező korodban is.
Igen, ott Kovács Ninnél, MK-házban persze, későbbi korszak. Szóval nagyon sok helyen laktam Pesten albérletekben. Hát akkor nem volt az, hogy...
Tudtál te akkor arról, hogy mi megy a filmművészetben, hogy van a Radványi, a Szőcs, a neorealisták,
ezeket ismerted? Hogyne. Én minden héten többször voltam moziba, akkor nem volt más kommunikációs eszköz a újságon meg a rádió. És a újságok nagyon tendenciósak voltak, és a rádió is. És aztán rengeteget jártunk moziba. Majdnem minden magyar filmet láttam akkor, meg követtem a filmcsinálást. Hát tudtam a Radvány, hogy kicsoda. Szóval öcs persze, hogy ne tudtam.
De akkor még nem gondoltál rá, hogy te filmmel is foglalkozol.
Nem, a történet az. Jelentkeztem a főiskolára 47-ben. És hát felvételvizsga persze, hogy nem volt. Színházi rendező akartam lenni. Még hát akkor már én ugye népi kollégista voltam. Akkor jelentkeztem a főiskolára, és a Balázs Béla beszélgetett velem, de ez csak beszélgetett velem. És akkor találkoztam először a Balázs Bélával. Ugye neki a film intézete volt, azt adták oda neki, és oda sokat jártunk hozzá. Banovics is, meg én is, meg többen. Megszerettük. Akkor azt mondta, maga legyen filmes.
Például a Balázs Béla ütött téged filmessé.
Már nem ütött, hát...
Avatott. Milyen ember volt akkor a Balázs Béla? Már egy meghasonló ember volt?
Nem tudom, nem, ilyen izgékony, mozgékony volt, és én tudtam, hogy kicsoda, nem mesélt arról, hogy kik ezek az oroszok, szovjetről nem mesélt. Szóval Bolsikról nem mondták el, hogy se ő, se a Lukács György nem mondták el, hogy az ember mire számíthat, vagy mire számíthatna. De szerintem ők se gondolták. Azt hitték, hogy ennek a világégésnek a végén ezek valamilyen módon nyitottabbak lesznek. Tudtad, hogy ezek egy új világot hoznak, de nem tudtad, hogy az új világ ez milyen lesz.
Térjünk még egy picit vissza, mielőtt rátérnénk a főiskolára, a Nékoszra. Te azért egy elég lelkes nékoszista voltál. A Muharai kollégium tagja voltál végig?
Hát nem, aztán nem, aztán Horváth Árpád. Tehát amikor a főiskolára kerültem, akkor Horváth Árpád. Egy darabig a Kovács Andrés volt a titkár a kollégiumnak.
És ez azt jelentette, hogy együtt laktatok?
Együtt laktatok, hogy ne.
Hol volt a kollégium?
Hát ahol a filmintézet, a Stefánia.
Ahol volt a filmintézet.
Ahol volt, évfilla volt, abban laktunk, az volt a kollégium.
Mit csinált a Nékosz?
Szakkollégiumok voltak. Aztán ilyen specializált szakok voltak. Mondjuk a Horváth Árpád, az a színház és filmészet, tehát filmesek voltak, meg színészek, meg színházi rendezők voltak.
És miből állt a kollégiumi tevékenység?
Mindig volt valamilyen gyűlés, beszélgetés, nem tudja, meg hát persze ének, szórakozás, tánc, meg ilyesmi.
Most a Nékosz mozgalmat elég gyorsan szétverték.
Hát 49-ben, igen. Még a Rajkper előtt kezdték szétverni. Persze, hát igen, mert minden fiatal eretető öntudatos volt. Mindenki ott, hogy pestésen mondja, hogy mindenki azt hitt, hogy mi szarjuk az egyenlítőt, mi fogjuk megcsinálni itt a szép nagy új világot, és a többi. Nem volt benne a bolsi elképzelésekben. Nem a párthoz kötődött ez, hanem ilyen anarchikus baloldali mozgalom volt.
Ezért verték szét.
Ezért verték szét, persze.
Ugye erről csináltál megint csak egy hát, elég komoly filmet, a Fényes szeleket.
Igen, nem tudom, mennyire komoly.
Ma komolynak tűnik. Hát szétment a Nékosz, és akkor te onnan például, amikor a kollégiumot szétverték, te mint főiskolás továbbra is ott laktál a Stefánián, vagy akkor onnan el kellett menned?
Nem, akkor én megházasodtam, és együtt éltem a feleségemmel. Aztán 49-től már.
És ebből született két gyermek?
Ebből született két gyerek. Tehát már négy gyerekem van.
Főiskolás voltál, tanultad a filmet, és közben egy családapaként helyt kellett állnod, mint családfenntartóként. Dolgoztál valamit közben?
AD-ben dolgoztam, a híradás dokumentum filmgyerek.
Tehát már főiskola alatt lehetett dolgozni és pénzt keresni.
Igen.
Ti voltatok a második főiskolai osztály, ugye? Igen. Rendező osztály.
Igen.
Kik voltak fölöttetek? Az elsők? Azt hiszem egy év különbség volt
köztetek. Hát a klasszikusok, hát a Makarcsi, szerintem az mindenki ott.
Kovács.
A Banovics, a Kovács.
Jól látom, hogy a két meghatározó személyiség nagyjából a Mak lehetett, aki a sztár volt, és a Kovács András, aki inkább egy ilyen mozgalmi
központ. Nem tudom,
volt.
Hogy így volt-e a... A Mak nem volt olyan, nem voltak. Hát persze, hát úgy volt sztár, hogy a Karcsi gyerekkorától volt filmes. Ugye, és a Radványi Gézának volt a haverja. A Karcsinak mítosza volt.
Híradó és dokumentumfilm stúdióba kerültél, ahogy elvégezted a főiskolát, sőt, már alatta is ott dolgoztál. Nem volt ez egy picit ilyen, hogy mondjam, másodosztály, ugye a sztárok
persze,
bekerültek
persze,
a
persze, filmhez. Persze, persze, másodosztály volt. Tehát hogy ne, hát a játékfilmesek kerültek a Huniába.
És ez azért volt, mert a főiskolán te akkor még nem tűntél egy olyan nagyon
nem
csillogó reménységnek?
Igen, hát valószínűleg erről van szó.
És te is így érezted, hogy...
Nem éreztem semmit, nem különösebben, nem érdekelt különösebben ez a csillogás a dolognak, nem is tudtam mi az, meg nem érdekelt.
Mi érdekelt a filmcsinálás maga?
Most tanultam meg, hát különben tényleg semmi közöm nem volt, tehát gyakorlatilag nem volt hozzá, sem tudtam, hogy eszik vagy isszák az egészet. Akkor tanultam meg operatőröktől meg.
És te akkor már arra gondoltál, hogy te játékfilmrendező leszel, mert akkor gyártottad a dokumentumfilmeket nagyban.
Nem gondoltam semmire, ma sem gondolok semmire, vagy gondolkodjak a hónapon, és ha nincs.
Csak úgy jöttek a dolgok.
Jöttek a dolgok, persze.
Véletlenül lettél egy nagy művész.
Köszönöm, nagyon köszönöm a jelzőt, meg a mindent, nagy művész, na persze.
Jó, hát akkor csináltad ezeket a dokumentumfilmeket, ugye, igen. Amiket időnként hát, van, ami megmaradt, az Arat, az Orosházi, Túzsatér.
Hát az későbbi már. Hát, 53-as talán.
Igen, de hát az még a HDF-es korotakban volt. Tehát csak azt akartam, hogy elég sok évet eltöltöttél mindenféle jobb, meg kevésbé jó dokumentumfilmmel, ismeretterjesztő filmmel, propagandafilmmel, még olyan is volt köztük.
Hát ezek mind propagandafilmek voltak kicsim. Hát legyünk, valljuk be az igazat. Hát a híradók is azok voltak. A valóságnak a halvány képe csak az, amit te ebből látsz. Persze marha érdekes, ha nézed. Sok televízió éjszakánként ad régi magyar filmet, tehát 50-es évekbeli filmeket is adnak. És marha érdekes, hogy tudod, hogy pláne te, aki megélted, tudod, hogy a hazugság. Tudod, hogy egész hülyeség, amit látsz. És mégis érzel valamit, aminek van valami realitása. Ennek a szakmának ez az egyik hátulütője, hogy nem tud nem reális lenni. Még a szürreális is reális.
És akkor, amikor csináltátok ezeket a filmeket,
akkor is tudtuk, hogy hazudunk, persze. Akkor hogy ne tudtuk volna.
És ez nem zavart?
Persze, hogy zavar, de hát most persze manapság ugye könnyen az ember ráhúzzák a vizes lepedőt, pláne azok, akik mondjuk 16 évesek, és pont akkor születtek, amikor kellett, mondjuk. Hát ezek már okos fiúk, és minden gyerek előttük a világ is nagypofájúak, és ugye, igazuk is van, mert megrahatod ezt a nemzedéket, hogy kiszolgált őket. Persze, voltak, akik nem. Persze, tudtuk, hogy nem. Hát az nem lehetett úgy nem igaz. Hát ugye mind, szóval anekdótáim között egyik az, hogy sokáig ilyen mezőgazdasági híradókat rendeztem. Ezek ott volt, ugye a Sándor Paliék egyszer csináltak ilyen sorot, és egyszer az enyémeket levitettek, hogy disznó etetés, nem is tudom melyik TSZ-be. Ki választotta a TSZ, meg a párt, mert nem tudja, hogy ki etetheti a disznó. Ki kerül abba a lehetőségbe, hogy ő fölveszi a híradó. A belőtölt fekete ruhába. Elegánsra beöltöztek.
És gondolom, a disznót is lecsutakolták előtte.
Hát nem tudom, hogy már. De. Szóval, hogy mondja, persze, hogy tudtuk, hogy az egész amok a propaganda. És hát az a nagy reménység volt, mikor a Nagy Imre kormány első megalakult. Hogy...
Tehát akkor azt jelentett, hogy akkor most újból elkezdődött valami hit.
Igen, persze. Hát én még azok közül, a hülyék között tartom, én mindig valaminek beugrom, mindig valami behiszek.
Te is élveztétek a filmcsinálást? Most teljesen független persze, attól, hogy beöltöztették persze, a pasit,
persze,
vagy nem?
Persze, hát élveztük, mert hát először is, hogy mondját, először is tanultuk. Hát mi, szóval tanultuk a montást. Ezek néma gépek voltak, tehát nem volt duma. Jó pofa volt mesterséget megtanulni.
És hogy nézett ki egy film elfogadása, hogy összeültetek a vetítőbe, hát és valaki rábólintott?
Sokan. Hát az de nem egyszerre elfogadás. Hát azt mondja, egy híradó. Mondjuk disznó etetés a nem tudom melyik TSZ-be. Akkor van egy stáb, amelyik elmegy híradót csinálni. Ugye az áll a rendezőből, operatőrből, gyártásvezetőből, esetleg világosítókból. Elmentél, körülnéztél, megbeszélted, hogy mi lesz. Akkor hazajöttél, abból írtál egy forgatókönyvet. Effektíve egy forgatókönyvet. A forgatókönyvet beterjesztetted a főszerkesztőnek. Az egy értekezleten elfogadta, hozzászóltak. Elmentél, megcsinált. Megint egy bizottság megnézte. Hozzászóltak, és eldöntött. Így készült a híradó. Arra fel is volt. Először volt a politika, volt első politika. Általában szeretett Rákosi eltársunk, bár nagyszerű emberei. Második egy nemzetközi esemény volt. Nehézipar. Azt is csináltam néha, hogy nehézipar, akkor jött a mezőgazdaság. akkor jött kultúra és végül sport.
Most is így van, Rákosit leszámítva. Ez a sorrend, ez ugyanez a irodalomban.
Ugyanez.
Na most tulajdonképpen eljutottunk körülbelül 54 tájáig, amikor azért nem csak az országban, hanem a magyar filmbe is úgy megindulgat valami mozgás. Hát,
akkor már voltak, hogynak, új filmek.
Ugye, mag leforgatja.
Nem beszél arról, hogy előzőleg is volt már, tehát azért a talpmadnyi föld az nem volt semmi. Hogy a Radványinak a...
Valahol Európában. De utána volt ez a bizonyos szünet, majd 54 tájt, elsősorban a Fábri és a Mag révén, főleg a Fábri révén elkezdődött egy újjáéledés, hát ugye a Körhinta.
A Körhinta volt, igen.
És aztán 56-ban már a Hannibál tanár úr, miközben a Mag is elkezdi csinálni, megcsinálja, jól emlékszem, a Lilion Fit.
Első filmje az a Lilion Fit volt, igen.
54-ben. Tehát akkor elindul igen. Valami, mert ezek nagyon jelentős alkotások igen. A magyar filmben, te meg ott ülsz a Dokumentumfilm stúdióban, mint...
Én 56 után kerültem játékfilmet. Akkor én már ilyen félig meddig rossz hív voltam mindig, mert mikor doksi filmeket csináltam, akkor már látszott, különbözik a gyerek. Annyira, hogy egyszer csináltam valami, közös úton volt a címe. Ez az első Nagy Imre kormány idején készült, valahol Baranyában. A eredetek Büdösfa nevű faluban, amit aztán Rózsafára magyarosítottak, mert hát Büdösfának nem lehet nevezni egy falut. Két parasztról szólt a történet, egyik, aki megmarad a téhez, a másik eladja a téhez. Na jó, akkor ugye a Nagy Imre első kormánya felvetette azt a lehetőséget, hogy téhezből ki lehet lépni és elvinni a földedet a téhezből. És erről szólt a film. Annyira, hogy ebben például a parasztok direkt hangja benne volt, tehát nem direkt bevettük föl, mert az nem volt, hanem Magnóra mondták a dumát. És hát ez nagyon nem tetszett. És leküldtek egy bizottságot, tudtam nélkül a faluba vizsgálni, hogy készült a film. Azt állították, hogy én hamisítottam. Le akartak minősíteni, akkor már rendező voltam, dokumentum rendező. Le akartak minősíteni, meg persze pártból ki akartak zárni, végül visszaminősítettek párt tagjelöltnek, mert persze párttag voltam, de 46-ba léptem be, mert hát még akkor ilyen lelkesedő. Tehát, hogy én ilyen izé vagyok, ilyen ugri-bugri vagyok. Ugye 56-ban én nem voltam itthon. Én a Honvéd Művész Együttessel Kínában voltam.
Hát forgattál.
Csináltam 4 filmet. 57-58-ban kezdtem ilyen furcsa kis filmeket csinálni. Egy szobrászról egy ilyen kis filmet.
A Goldmanról?
A Goldman.
Igaz ez a legenda, hogy a Mészáros Mártát ennek a filmnek, ezt a házasságot ennek a filmnek köszönhetitek.
Igen. Igen, Márta látta a filmet, és belém szeretett valami. Igen.
Egy film közben.
Igen.
Ezeket az 56-ot megúsztad.
Kínál voltam. Hát az megér külön egy misét arról beszélgetni. Az a rettető furcsa volt. Hazajöttünk, és úgy november végén jöttünk haza, hogy december elején már nem emlékszem rá. Hát borzasztó volt a város, hát a szétvert város. Ugye az egész együttes, hát kiéve a vezetőket, az mind forradalom mellé állt. Az még külön balhé volt. És aztán emiatt velem is balhé. Hát nem volt annyira balhé, mert a Révész Miklós megértette, mikor megérkeztünk, mert vonattal mentünk és jöttünk, és vonattal jártunk ott. Megérkeztünk, ő várt a nyugatiba. Hát ugye azt hitte, hogy én mellük fogok állni. Hát nem álltam mellük. És azt is elnézte nekem, hogy nem lettem. Még nem volt kádárizmus akkor, de nem álltam mellük. Nem is léptem vissza pár.
És visszamentél akkor a HDF-be?
Visszamentem a HDF-be, akkor csináltam egy-két kis filmet. Hát ezt amit emlegettél, a Goldman, akkor kerültem össze a Mészáros Mártával is.
És akkor költöztél az MK fölé, a háromszögletű szobába.
Igen, yes. Kovács nénihez, igen.
Az valamik ma már csak orosz vagy szovjet filmekben látható társbérlet volt a leírásaitok szerint, ahol különböző embereken kellett átmenni. Igen. De azt jelentett, hogy akkor ti elég rosszul álltatok anyagilag, nem voltál egy tehetős
persze,
magyar filmrendező.
Hát persze, hogy rosszul álltunk, hogy a gyerekeink szét voltak szórva, mert ugye ott nem tudtuk magunkkal tartani őket. Kellett pénzügyileg is támogatni, meg hát nem keresünk olyan sokat, és akkor mindenféle kisfilmet csináltunk, hogy ilyen oktatófilmeket, meg rendelt filmeket. Most, hogy évfordulónk volt, és a Széchenyi Akadémia azt csinál, a Grünwaldszky szuggerálás alapján a Mártának, meg nekem együtt egy ilyen megemlékezést. És kisfilmeket vettek, amiket csináltunk. A Mártáit is, meg egy közös filmet, amit csináltuk, az Eladás művészetet.
Az egy ilyen oktatófilm volt, ja, hogy kell a kereskedelemben.
Hogy kell a kereskedelemben viselkedni.
De ez már új idők, új szele volt, hogy már a kádárit, most eladónak mosolyognia kellett.
Igen, hogyne. Hát az már 50 1960 körül lehetett, amikor azt csinál, hogy ne, az már az új világ volt.
Na most valamikor a 60-as évek elején, tehát nem sokkal 59 után itt elkezdett éledni egyfajta szellemi élet, bizonyos fajta liberalizmus, aminek te még nem jegyzett játékfilmrendezőként egy elég ott lévő, ha nem is központi talán, de elég jelentősen ott lévő figurája voltál, gondolok ott erre a bizonyos belvárosi körre, ahol összejártatok akkor ilyen reformer írók.
Igen, az ifjú írók akár. Hát oda úgy kerültem, hogy a HD-ben még csináltam egy első játékfilmet, azóta ne vagy a harangok próbában mentek. Ez egy felszabadási történet. Én nem láttam azóta se.
Nekem nem nézed meg a filmjeidet,
nem, ugye? Nem nézem.
Mert hogy ez nem volt egy siker.
Vagy nagyon ritkán nézem meg, csak nagyon, ha muszáj vagy nem is.
Zavar tudom. Egyébként? Hogy...
Nem tudom, hogy zavar-e. Nem, tudod, hogy változtathatatlan már. Ez most már konzerv is. Már nem tudsz hozzányúlni. Egyszer megnéztem, miatt Amerikában mentem, megnéztem 80-as években készült filmeket, azt hiszem talán 3-at vagy 4-et csináltam magyar filmet. Azért néztem talán, ugye akkor az már nem ilyen történelmi jellegű filmek voltak, hanem ugye modern történetek voltak, és mindenféle ilyen formai trükk volt benne, és akkor, hogyha ezt kéne kihagyni velem, szóval nem érdemes.
Mindegyikbe találtál hibát.
Mindegyikbe talál az ember ezt meg azt. Persze én nem nézőként nézem már, tudom, hogy mi.
Térjünk vissza ahhoz a filmethez, amire mások sem annyira emlékeznek, mert ugye az még nem tartozik igazán a nagy opuszok közé, ugye volt a Harangok Rómába mentek, csináltál egy filmet, és
az a HDR-be készült még, mert a Fere tudján, kinek a kulturális elképzelése szerint abban a filmjában is kellett volna játékfilmeket csinálni, csináltuk is ott egy párat. Ugye ott készült a Erősteini Kaland például, egy-két játékfilm készült ott.
A Három Csillagot is ott csináltátok? Vagy
igen.
Az ugye az epizódfilm, amiben az egyik
igen,
a te epizódod.
Az még ott kész. Oda került a Lemes Kürti, mint játékfilm osztályvezető. Szimpatizált velem, és gondolta, hogy meg kell engem menteni, hogy össze kell hozni egy rendes íróval. És a rendes író az a Ernári volt, aki ugye munkásíróként tűnt fel. Az első, a novellás kötete, az ilyen munkás novellák voltak, mert a Ernáriadnak életében szegénynek 30-40 munkája volt, tehát speciál ez a novellás kötete, ez akkor született, amikor hajógyárban volt orosz tolmács. A vezérigazgató tolmács, az ugye orosz gyár volt, és akkor írta ezeket a novellákat, és a Nemes Kürti, ő volt a szerkesztő a Magvetőnél ennek a kötetnek, és ugye neki úgy tűnt, hogy Ernáj Gyula az egy munkásírónak tűnt, és hát akkor ugye ez a fickó mindén, hát akkor egy ilyen rendes munkásíróval ismerkedjen össze, és
egy rendes munkásrendező.
Igen, és akkor hát ez maját nem liat. Együtt voltunk, hát az addig tartott is a barátság egész haláláig.
Gyula is tagja volt annak a fajta belvárosi körnek,
hát
ahol...
Mint fiatal írók, ezek összejártak, és engem cipelt. Hát, hogy a Konrád, a Orbán Otto, Csóri Sanyi.
Ti hova jártatok?
A belvárosi kávéházba jártunk.
Ez az a kör, amiről a Fodor András ír elég részletesen, ugye
persze,
a memoáriában.
Igen. Andris is oda járt. Ez sokan voltak.
Ha jól emlékszem, ő írva egy ilyen furcsa keveréke voltál, egy ilyen habókos értelmiséginek ilyen kicsit különt külsővel, és ugyanakkor egy ilyen igazi magyar úr vagy gentry voltál egyszerre.
Nem tudom, lehet ugye. Hát a Beatles-ek miatt előre kezdték fősülni a hajukat, meg én is. És hát akkor mindenki föl volt háborodva. Hát acélpajtás sokáig nem állt velem szóba. Makkal az volt a baj, hogy piros pulóverbe járt a Váci utcába. Nekem meg ilyen volt a hajam, és ez elviselhetetlen.
Mit csináltatok ebbe a belvárosi körbe?
Hát a Duma volt. Duma volt, meg aztán ugye azért bemutatták a műveket is néha. Bár Orbán Otto fölolvasta, mindenki röhögött, ugye Pipinek hívták Ottót, és mindenki röhögött rá, hogy jaj, jó. De tudták, hogy jól költé. Már akkor tudták, hogy jól.
Ezek a fiatalabb társadalom tudósok, reformközgazdászok jártak hozzátok?
Hát jártak.
Akik aztán később az Oldás és Kötésbe is
föltűnnek. Egy része annak a nemzedéknek, hogy valahogy együtt volt. Hát lehetett érezni, kéne valami változás.
És ez aztán úgy, ahogy van egy az egybe, átvitted az Oldás és Kötésnek egy bizonyos részére.
Hát egy igen, hát az benne van egy ilyen beszélgetés.
És akkor eljutottunk odáig, hogy megcsinálod az úgynevezett Opus 1-et, az Oldás és Kötést, ami az első igazi, vagy talán nem is igazi, de az első igazán jó film. amikor már elkezdenek jegyezni téged. 62-es a film.
Készült egy csomó ilyen új hullám, vagy nem tudom, minek nevezhető.
Na de te ehhez képest egy kicsit túlkoros voltál új hullámosnak, szóval nagyon későn indultam. A Szabóék nemzedéke, a Gál Istvánt is beleértve, hát azért egy tízessel fiatalabb. Na, te a Mak nemzedékhez tartoztál, amelyik akkor
jó,
már...
Jó, de hát én későn kezdtem. Csak a Szabóékkal kezdődött, hogy ilyen fiatal korban. Uh-huh. Kezdtek filmet csinálni. Azelőtt hát a Mak se egy gyerekkorában csinált az első filmét. Fiatalabb, mint én ugyan, tehát öttel. Ő se egy gyerekkorban kezdett.
Tehát viszonylag későn bekapcsolódtál, és rögtön egy hullámba kerültél, ebbe a nagy új hullámba.
Emiatt a baráti kör miatt, a Gyula miatt is. Ugye más volt a gondolkodásmód, mint a film az nekem régen is az volt a véleményem, hogy igazán egy primitív műfaj. Mindenképpen egy történetet mesélsz el. A történet lehet tényleg jó író által megírt. Te mindenképpen nézőként is egy történetet keresel egy filmbe. És nem tudsz benne visszalapozni, tehát mindenképpen parasztfogásra épül. Téged meg kell győzni montázsal, képpel, stb. Te igazadról meg. Mindenképpen alantasabb, mint egy olyan műfaj, amiben te vissza tudsz lapozni, gondolkodni tudsz rajta. Ennek a megemésztése ez sose volt, sose arra készült.
Ez érdekes, hogy éppen te mondod ezt, hiszen te éppen annak a modern európai filmnek vagy az egyik, hogy mondjam, nyelvújítója, élharcosa, amelyek azért folyton azzal vádolnak, hogy szétzúzza a történeteket, kiforgatja a történeteket, nem a történetek érdekli.
Igen, mert mindenek beugrottunk. Azt hittük, hogy több a film annál, mint ami addig volt, vagy ami lett újra.
Térjünk vissza az Oldás és kötéshez, mert az viszont mondhatni a leghagyományosabb
az
filmed.
Az egy hagyományos.
Hogy jutottál el a Lengyel József kisregényhez, amiből ugye készült?
Hát azt a Nemes Kürti ajánlotta. Egész azért volt, mert hogy ez a baráti kör, meg ez a szellemi akármi ott, hát ezek ilyen fortyogott banda volt, és tudtuk, hát rossz a világ, mindig is rossz volt. Én gyerekkorban is ilyen balhés, vagy másféleképpen néztem a világot, mint általában a nyilvánosság, vagy a nagy tömeg. De Nemes Kürti is elfogadta, és szóval támogattak is akkor. Ez az acél, vagy ugye, szóval nem tudom, hogy miért hagyták. Szóval nem buta emberek voltak ezek, szóval értem sem, hogy látták ezeket a filmeket, amik készültek. Most nem volt egy csomó ilyen eltérő film, hanem csak amit a Makén, vagy mások, vagy a Bacsóban a Kovács csinált. Szóval nem csak ezek. Hát látsz egy Gál filmet, tudod, hogy ez nem az, amit a Nagy Dánov megálmodott arról, hogy milyen kell legyen egy film. Mindig mondom, hogy többek között ezekkel az is a baj, elvitték a sírba magukkal. Ezt nyugodtan elmondhatták volna később. De valószínűleg mintább kockafejiek, mint minden ilyen vallási alakulat. Ez egy vallás, szóval ez egy egyház volt.
Milyen volt a fogadtatása egyébként az Oldás és kötésnek?
Annak jó volt. Annak jó
kritika
volt.
Is?
Kritika is jó volt.
Most ott találkoztál össze, egyrészt a Latinovicssal először forgattál, igen, ugye, aki aztán később több filmetbe visszatér, több korai
filmetbe. Hát kár, összesen háromba, mert a Szegény Legényekben, meg a Csendés
Kiáltásban. Tehát ott már megjelenik a Latinovics, aki rányomja eléggé a bélyegét az első 4-5 filmetből háromra, és hát ugye az operatőröd a Somló.
Somló.
Akivel később kidolgozod ezeket, és először csináld ezeket a... Médi egyé vált borzasztó hosszú beállításokat, amikből még nagyon kevés van az Oldás és kötésben.
Ott még kevés van. Hát az igazi az a Csendés Kiáltás, amit már a Kendével csinálta, az igazi hosszú beállítás.
Már így jöttem benne, elég sok hosszú snyit van, és a Szegény Legényekben szintén.
Ott már vannak, igen, de nem pont ez, amit aztán a Kendével csináltunk végül, ugye pláne 70-es években. Amire Bacsó azt mondta, ez a Bújbúj Zöldág. Úgy határozta meg ennek a stílus, Bújbúj Zöldág. Eltűnik egy színész, aztán 5 perc múlva visszajön.
Ugyanabban a
stílusban.
Szóval Oldás és kötés, és akkor ezzel te egy hirtelen egyike lettél a magyar új hullám, hogy nem ifjú csillagainak.
Hát sokan voltak.
40 halányi.
Gál, Pista, Szabó,
Na de mindegy, de hirtelen ott voltál a...
Hát igen, egyszer, csak a igen, 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 valahogy a spiccen, igen, hát, hogy az ember ilyenkor mit érez, nem tudom megmondani, mit éreztem. Nem semmi
külön. De hát eldöntötted, hogy mostantól játékfilmet
persze,
akarsz
hát főleg csinálni? Igen, igen, de hát csináltam doksi filmeket, de nem sokat aztán már. Hát igazából csak a 90-es évek elején csináltam sokat. Utána.
Doldás és kötést még nagyjából így hagyományosan forgattad le, tehát egy igen, bizonyos igen, hagyományosan igen, megírt forgatókönyvet követtél.
Igen.
És utána jött az Így jöttem, amikor ettől egyrészt egy kicsit, mintha kezdenél eltérni, tehát kezdenek kialakulni az a Jancsó stílus, ami 2-3 filmen belül már nagyon kialakul, igen, és nagyon jellegzetessé lett. Másrészt az Oldás és kötés nekem úgy tűnik, hogy az még beleillik ebbe a hagyományos magyar új hullám tematikába. Tehát kicsit ugyanaz a történet, ugyanaz a nemzedéki történet, amit a 10000 naptól a Sodrásbanon át az Álmodozások koráig különböző verzióban ugye láttunk, hogy a fiatal értelmiségi, amelyik tulajdonképpen elkezdi keresni önmagát, visszamegy a gyökereihez. Tehát teljesen beleillettél ebbe az ikonográfiába az első filmeddel. És utána készítesz egy olyan filmet, amivel semmilyen módon nem illik ebbe bele. Szovjet kiskatona, magyar kiskatona, háború, kettesben egy hatalmas nagy pustán. Tehát elkezdesz
Robinzonád, ahogy Évet mondta róla, Robinzonád.
Igen.
Ez már egy olyan fajta film volt, ami, hogy mondja, tulajdonképpen elég szabadon készült. Volt egy forgatókönyv, de ugye valahogy a helyszínen készült egy kicsit ez a történet. Aztán nagyon sok ilyen filmet csináltam. Szegény legények talán kevésbé volt ennyire.
Ez egy szigorúbb
dramaturgiája lehetett. Szabadabbra volt engedve.
Így jöttemnél nem volt gond a forgatókönyv, mert semmilyen oldalról nem vetették föl, hogy mégis ez egy olyan kényes téma. Hogy...
Nem, de amikor elkészült, azt ő megmutatta valami orosz tábornoknak a filmet. Csak azok ki voltak bukva. Ki is kellett vágni. Volt egy snit benne, amikor a ruszki gyerek kint már mezőn, már hogy haldoklik beteg. És akkor jött egy ilyen, a jelenet, egy kép volt. Jött egy ilyen orosz propaganda autó. Tudod, ezek ilyen nagy fatákolmányok voltak, ilyen fakaszni. És abból röpcédulát szórtak ki, hogy megnyertük, ahol Berlint elfoglaltuk. És ezt ki voltak bukva, hogy lehet ilyet, nem tudom miért fogalmas, hogy ki voltak bukva. Annyira, hogy ki is kellett vágni, és csak arról volt a hajlózat kivágni, hogy addigrásban, hogy tasítasz arra, hogy ezt a snittet cseréljük ki. És ezt nem szokták megcsinálni. Tiltást, parancsot nem szoktak írásba adni, bósik. Nem szoktak. Ez leírta, hogyha Mártának meg is van a papíra.
Gyorsan ezután jött, alig másfél évre, két évre az Így jöttem után, a Szegény legények.
Igen, akkor elég sűrűn csinálta a filmeket.
Két évenként.
Igen, két évenként.
Az érdekes egyébként, hogy hát ugye amikor a film megjelent, akkor pontosan az volt a körülötte a hangulat, hogy az első nem ilyen hagyományos, romantikus.
Nemeskütének készültek ezek a Jókai filmek.
Igen.
Ugye a Várkonyi csinált, főleg ő csinált ezek. Ugye összeült a stúdió, megnéztük a filmet, és akkor még mondtuk véleményt is, ugye? Azóta már csak dicsérjük egymást. De akkor még mondtuk, hogy ez meg az, meg amaz, ha nem tetszete. És a Gyula is mindig ott ült, hát Gyula meg aztán pláne ilyen. Az eszpó nem volt mindig. És akkor hát mi ez a hülyeiző, ez a Jókai, hát mik ezek? Mindig piszkáltuk a Nemes Kürtit ezzel, és akkor azt mondta egyszer, hogy mi, csináljatok ti egyet. Akkor jött ez. Három sztori van benne a Szegény legények. Mondjuk a kötél.
Tehát az, hogy bezárják a akasztófa kötelével, igen, ugye, az apát, igen, és a fiát, hát, hogy vallják be,
igen,
hogy
hát az,
mi a másik két sztori benne?
A másik az, amikor azt mondják a latinusról, hogy nem ő, hanem megölt. Hát az egy valóságos történet, az egy orosz tábornokról, illetve azt hiszem ukrán volt eredetileg. Egy orosz tábornokról állították a sztálin időkbe, hogy megölte azt a tábornokot is, és játssza a tábornok szerepét. Be is börtönözték, aztán kiderült, hogy kitaláltak a történetet.
És ez volt az alapja ennek a kétféle Latinovics?
Igen, innen van.
És mi a harmadik?
Hát a harmadik az viszont egyszerű történet, az nem is történet, csak az a hangulat. A magyar ember hátán, ugye számtalan lehet, csak piros-fehér zöld legyen az eke, mondja a kapa a legutolsó filmben.
Hogy jutott eszetekbe, hogy erről a korról, erről a helyzetről csinálni?
Tudom, ezt is a Nemes Kürti mondta nekünk. Én néprajzot is hallgattam, hát ezen. Meg hát a néprajzot beletartja a néptörténet is, tehát ismertem is. Egyik isten volt számomra a Móri Zsigmond, aki megírta ezt a azt a Rózsa Sándor történeteit megírta.
Mert ugyanis ez az első filmed, és aztán később ebből lesz a trilógia, amiben egészen határozottan megjelenik az, amit ugye mindig a Jancsóféle problematikának mondanak, vagy a korai Jancsó, hatalom és egyén, hatalomnak kiszolgáltatott egyén. Hát ugye igen. Ebben egészen tisztán erről van szó.
Igen, hát ez a legegyszerűbb dramaturgia, amit a Földön kitalálnak. Görögöktől kezdve Shakespeare-en át. Ebből egyszerű drámákat csinálni. Ebből az alapszituációból egyszerű. Szóval amikor ennyire pusztán és nyersen látod, hogy mi az alapkérdés. Amikor ez bonyolultabbá válik, amikor nem ilyen egyszerű, az nehéz megcsinálni.
De nagyon szép volt, amit mondtál, valószínűleg nem is figyelt, nem azt mondtad, hogy ennyire tisztán, hanem hogy ennyire pusztán.
Igen,
mondtad, igen. Na most ez a film semmi más, mint egy pusztán játszódó film.
Hát, az a direkt van benne. Az direkt van benne, azt a direkt talált. Gyulával naponta találkoztunk. Gyulával, meg a haverokkal, szóval a belvárosi körrel. Szóval ezekkel naponta találkoztunk, dumáltunk erről, arról, amarról. És hát akkor rengeteg filmet néztünk, és újdonság volt a film. Új filmek, tehát a novelvág, meg ugye a olaszok, meg a szerzői filmek. Először is nem volt olyan sok. Ma mindenki tud filmet csinálni. Akik filmet csináltak, vagy érdekes filmet csináltak, azok ismertek voltak, ismertek egymást. Ugye mi állandóan dumák, nem csak irodalomról beszéltünk, meg politikáról, hanem a filmről is, meg más félelomról. És akkor ugye a Gyulával direkt választottuk a pusztát, mert azt mondja, ugye nekünk mi nincsen? Hát nincsenek nagyvároseink olyan, nincsenek, ugye, nincsenek nagy hegyeink. Nincsen tengerünk. Hát akkor mi van? Van ami furcsa, ez a puszta. Ez direkt, nem véletlen volt a puszta választása.
Ez az Apai puszta, ahová aztán többször is kimentél, szóval aztán ugyanúgy egy puszta rendezőnek kezdtek el hívni, mint ahogy a Bergman sziget rendezőnek még visszatértél.
Oldás és kötés. Jancsó Miklossal Báron György beszélgetett. A szerkesztő Vlasit Sarolta.
A hangfelvétel 2007-ben készült, és legutóbb 2007. június 11-én hangzott el a Magyar Rádióban. A következő részt holnap ugyanebben az időben hallgathatják meg. Thank you. amit az elmúlt 16 évben nem hallhattak. Egész nap tiltó listára tett hangjátékok hallhatóak a Kossuthon. A Kossuth rádió frekvenciáin már újra a Kossuth műsora szól, de megváltozott műsor struktúrával, hangjátékokkal. Olyan műveket játszunk le, melyeket az elmúlt 16 évben nem volt szabad leadni, mert vagy a szerző, vagy a hangjáték alkotói voltak nem kívánatosak a hatalom kultúrpolitikájában. Magyar írók, rendezők, dramaturgok, színészek nem juthattak el a magyar közönséghez. A Magyar Rádió így nem látta el törvényi kötelezettségét a nemzeti kultúra és identitás fenntartásában. A nemzeti kultúra a hiteles tájékoztatással együtt tiltólistára került 2010 után. A megújuló Kossuth Rádióban tiltólisták helyett minőségi szempontok lesznek. A korábbi tiltólistás darabokon kívül legendás hangjátékokat, életútinterjúkat és dokumentumjátékokat is hallhatnak majd bármely napszakban. A Kossuth teljes megújult műsor struktúrájának indulásáig a hírek elhangzásának ideje a déli híradás kivételével alkalmazkodik a hangjátékok hosszához. A művekről folyamatosan tájékoztatjuk Önöket az elektronikus műsorújságban, a mediaclick.hu oldalon. Újra szól a déli harangszó, éjfélkor a himnusz és az egyházi műsorok is szokott idejükben, hétköznap délután 13:30-tól 14:00-ig hallhatóak. Hallgassák, akár éjféltől éjfélig a kicenzúrázott hangjátékokat. műsorajánló.
Itt van, utána nem jött.
Hagyjon, örökség. Hol van? Sehol.
Önnek a pénz többet ér, mint az, akit szeret.
Filmek Jókai Mór regényeiből.
Nőr megyek a várokhoz.
Szegény gazdagok, gazdag szegények.
Boldogsághoz mindenkinek jussa van.
Vasárnap 20 órától az M1-en.
Művész és tanár.
Van valami olyan varázsa, amit szerintem mástól nem hiszem, hogy az ember megkap.
Mi mindnyájan jó úton haladtunk.
Egy gazdag életút hangokkal kikövezve.
Mondják, hogy a kottában minden benne van, csak jól kell tudni olvasni.
A mester, a művész és az ember. Baranyai László zongora művész, 80 éves. Vasárnap 17 óra 40 perckor az M5 műsorán.
Július 24-e és augusztus 28-a között a BBC Proms 2026 programjából válogatunk. A nyári fesztivál legszebb hangversenyei, péntekenként 19 óra 35 perckor, a Bartók Rádióban.
Műsorajánlót hallottak.